Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten tiszteletünket kezdjük a 132-es számú ének elindításával az ekeit. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Tudasd velem, Uram, életem végét, hogy tudjam, milyen múlandó vagyok. Ímé arasznyivá tetted napjaimat, és életem ideje előtted, mint a semmi. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Egyedül beléd vetem reménységem.
Amint
mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki elvegye jutalmát, aszerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel. Hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, s az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, ha érdemünk szerint ítélsz, mindnyájan elveszünk. De emlékezzél meg irgalmadról, és bocsásd meg bűneinket, hogy üdvözüljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai napra, az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapját megelőző ítélet vasárnapjára kiírt oltár előtti felolvasásra szánt igét, melyet megírva Pál apostol Tesszalonika beilekhez írt levelének, első levelének, negyedik fejezetének, 13. versétől olvasom a 18. Első Tesszalonikai levél 4. fejezetének 13. versétől olvasom. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr igéjében, az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Isten szavára válaszul, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
A tegnapi napon, cigánymissziós imanapon voltak testvérek a gyülekezetből, az ő bizonyságtételüket hallgassuk meg.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ahogy hallottuk, hogy Pest-Szentlőrincen voltunk tegnap, cigánymissziós imanapon. Egy nagyon áldott nap volt a tegnapi nap, és nem csak az ott létünk volt áldott, hanem az utazás is. Az is annyira jó volt, olyan jó beszélgetések voltak, odafele is, és visszafele is. Úgyhogy nagyon hálás vagyok azért, hogy ott lehettünk ezen a napon. És a napnak a témája a tartás volt. És ezen belül most rendkívüli módon 8 kis rövid igehirdetés volt a nap folyamán, közte énekek és bizonyságtételek. Nagyon jó volt ott lenni ezen a napon is. Én személy szerint elég nehéz heten vagyok túl lassan. Akár fizikailag is, meg lelkileg is elég megterhelő volt. De az Úrnak ez nem volt akadálya ahhoz, hogy használjon engem, hogy szolgálhassak igével is. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki azért, hogy tényleg nem adtam ezt fel, hogy elmondhattam volna azt, hogy nem megyek, mert ki vagyok merülve, de nem. Az Úr megerősített, és hálás vagyok neki, hogy tudott használni így is, hogy az ember fizikálisan gyenge volt. Röviden ennyit szerettem volna.
Köszönöm. Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket, és én is nagy várakozással tekintettem erre a cigánymissziós imanapra. Nagyon tömény, nagyon, nagyon áldott alkalom volt. Örültem annak, hogy a sárszentlőrinci cigánytestvérek még élnek, és igaz, hogy rengeteg betegségük van, de olyan életerővel vannak, és úgy ténykednek a gyülekezetükben, és szeretettel gondolnak ránk, és ide kötném azt is, hogy Csepregi Erzsike, a sárszentlőrinci lelkésznő, aki már 2 éve nyugdíjban van, imádságos szívvel hordozza a gyülekezetünket, és nagyon örült annak, hogy ez a cigány misszió, amiért ő is nagyon sokat imádkozott, már a hullámvölgyből kikerült és jön felfelé, mert most cigánytestvérekkel utaztunk, nem csak mi a missziós munkatársak, szolgálók voltunk, hanem ők is jöttek, és egy pár szót mondanék arról, hogy csak úgy vázlatosan, hogy ez a tartás, miről is volt szó, a megtartás. Hogy Isten nem véletlenül teremtett minket. Mi azért lettünk, mert ő így akarta. És fontos volt Istennek, hogy én fontos vagyok neki személy szerint. És szó volt arról, hogy ne tegyem tönkre a testemet, ne tegyük tönkre a testünket, mert ő a Szentlélek temploma, és hogy vajon hogy vigyázok én a testemre, ugye a drogok, az alkohol, gyógyszerek, rendszertelen életmód, sok mindennel tönkre tudom tenni. Voltak megbeszélések, és volt egy 28 éves fiatalember, aki őszintén megvallotta, hogy 16 éves korától drogozik. Most 28 éves, és nagy törést jelentett az életében, mikor édesanyja megbetegedett. Megfogadta, hogyha visszakerül az otthonába, akkor soha többet nem drogozik. Az orvos azt mondta, ez lehetetlen. De ez a fiatalember imádkozott nagyon, és őszintén az édesanyjáért. Azt mondta talán először őszintén. Az édesanyja meggyógyult. Sok ideig nem is nyúlt a droghoz. Eljött a szilveszter, és mégiscsak megkóstolta újból. És az édesanyja másnapra meghalt. És ő azóta vádolja magát. Gondoljuk el, testvérek, mennyit vádolja magát. És ő úgy gondolta, hogy Isten is vádolja őt. És összetört. És a lelkész úr, aki velünk volt, mondta, hogy Isten soha nem vádol. Ő mindenkit, személy szerint a fiatalembert, engem is, téged is, testvérem, ő mindenkit meg akar menteni. És volt ebben a csoportban még egy idősebb férfi, aki már az élete javán túl van, és ő bizonyságot tett arról, hogy 15 évig ő is ebben volt benne, és ott hagyta a családját. És 15 év után érezte, hogy ez így nem mehet tovább. Olyan közegbe került, akik Istenről beszéltek neki, és befogadta az Úr Jézust a szívébe, megtért, rendbe jött a házassága, és a Szentlélek erejével le tudta tenni ezt a megkötözöttséget. És olyan bátorítást adott ennek a fiatalembernek, és valamennyi önket lelkileg úgy megérintett ennek a fiatalembernek a sorsa, hogy elsírtuk ott magunkat, férfiak is. És imádkozunk ezért a fiatalemberért. És csak vázlatosan mondanám, hogy a távolságtartásról is volt szó, hogy a rossz társaságra is nagyon oda kell ügyelni, hogy hova kerülünk. A legjobb társaság, ha Isten közelében maradunk, és az Úr Jézus Krisztus van bennünk. És a lelki tartás az mennyire fontos. A lelki tartásnak a két legnagyobb összetevője az engedelmesség és az alázat. És ez is kérdésként vetődött fel, hogy én bennem, az én személyes életemben megvan-e ez a feltétlen engedelmesség és lelki tartás, ez az alázat. Hát bizony nem mindig. És vajon a gyülekezetünkben megvan-e ez? Ezen kell munkálkodni, mert a Golgotai keresztre ez a legjobb válasz, az engedelmesség és az alázat. És a nehézségekben is, a nehézségekben is milyen lelki tartást veszünk fel. Nem szabad a terhek alatt összeroppanni, hanem a terhek alatt meg kell maradni, és a templomba ki van írva felülre, a karzatra, hogy adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. És ehhez az erőt egyedül az Úr Jézus Krisztus tudja megadni. Köszönöm.
Rösvára, mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Talán én is egy pár mondatban mondanám azt, hogy elég felborul a hétvégén olyankor, amikor egy szombatot nem otthon töltök, de Isten kimunkálta bennem azt, hogy el tudtam menni. És a munkahelyi körülményeim azok mostanában nagyon megterhelnek lelkileg, és erről most nem is igazán szeretnék többet mondani, de viszont nagyon jó volt azt megtapasztalnom, hogy az Úr elhívott erre az alkalomra, és itt ez a tartás szó, hogy milyen formába tartjuk az életünket, azt igazából az Istenhez való kapcsolatunk tudja megadni. Távol tartani magunkat attól, ami nem Isten szerint való, ez saját döntésünk. Tehát mi tudjuk megdönteni, vagy eldönteni magunkban azt, hogy mi az, ami felé nyitunk, mi az, ami felé lezárunk. És erre hozott, vagyis bennem egy példa jött elő, amikor feltették a kérdést, hogy három, vagy körülbelül hány emberről olvashatunk a Szentírásban. És hát nem tudtuk megválaszolni a kérdést, és azt mondta, Kulcsár Márton tette fel egyébként, és kérdezte, vagy mondta, hogy körülbelül 3000 emberről olvashatunk a Szentírásban, és ezek az emberek, ezek mind olyan emberek, akik elénk ad az Isten azért, hogy nekünk legyen példa, hogy a Szentírást olvasva tudjunk eligazodni ebben a mostani világban, hogy mi az, ami szerinte való, és mi az, ami nem. És a legjobb, vagy a legnagyobb személyiség ebben a Szentírásban az Úr Jézus Krisztus. Tehát ő, amikor itt járt és megélte az Atyával való közösséget, az mind azért volt, hogy bennünket kiszabadítson abból a sátáni közegből, amiben belekerültünk a bűneset kapcsán. És nem akarom, Ilike nagyon sok mindenre rámutatott, meg István is már, és nagyon fontos volt például az, amikor elhangzott az is, hogy végtelen szeretet volt Jézusnak a szívében, akkor, amikor a Golgotáig ment el, és ott a gyalázatnak a helyén vagy szabadítás szerzett számunkra, és a legnagyobb békességünk akkor van, amikor mi is el tudunk jutni odáig, hogy a keresztig eljutunk. Aztán volt még egy tanárnő, akinek egy csoportba kerültem én is vele, hogy kicsit a csoportból megosztak valamit. Egy volt a lényeg, hogy magas iskolázottsággal tanított egyébként egy egyetemi iskolába, és az Úr elhívta ebből az iskolából, és most Pilisen tanít egy általános iskolába. Azt mondta, hogy megelőzte nagyon sok imaharc ezt a váltást az életében, és azt az időt, amit ő Pestről kifele utazva Pilisre tölt, egy másfél órás időszak, az eldöntötte, hogy nem az internettel fogja tölteni, nem a Facebookkal, meg a Messengerrel, vagy a telefonnal, hanem az Istennel. És ez a másfél órás idő neki mindig arról szól, hogy az Úr kezébe teszi azokat a dolgokat, a családját, oda teszi az iskolába tanító gyerekeket, aztán már mire beér, akkor a kollégákat is, és egy a lényeg, hogy minél több időnk legyen arra, hogy az Istennel való kapcsolatunkat tudjuk megélni. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb üzenet számunkra, hogy mennyire tudunk beengedni a világból valamit az életünkbe, és mennyire tudunk távol tartani, és hogy mennyire személyessé tud válni a kapcsolat a Szentíráson keresztül az Isten felé. Bátorítok erre mindenkit, mindannyiunknak erre van szüksége.
Én is köszönöm az Úrnak, hogy részese lehettem ennek a csodának, hogy hallhattam ezeket az ige hirdetéseket, áhítatokat, bizonyságtételeket. És a testvérek már itt szinte mindent elmondtak előttem. Talán egy-két dolgot, ami nagyon személyessé vált, és az Úrnak az is csoda, hogy ezeket a hallott igéket, ige hirdetéseket tovább gondoltatja velünk, tovább dolgozik a szívünkbe, és a hazafele úton elég sokat gondolkoztam rajta. Szó volt még a zárvatartásról, nyitvatartásról, arról, hogy a templomok jóformán legtöbbször zárva vannak, igazából tudjuk, akkor vannak nyitva valóban, amikor az ige szól, de nem feltétel ez a hitünknek, hiszen az a fontos, hogy nyitva legyen a fülünk, a szívünk, és főképpen a Bibliánk. És egy másik dolog a megtartásról az, hogy az Úr elém helyezte azt, hogy amikor még nem is jutottam hitre, de előfordultak az életemben nehéz helyzetek, az Úr már akkor is ott volt, és megtartott. És ő már látta mindazt, ami előttem áll, attól, hogy én még nem voltam ennek tudatában. És olyan jó volt hallani azt is, amit a záró alkalomba, vagyis hát nem is az összefoglaló, hanem az előtte lévő áhítatban mondott a lelkészünk, hogy Krisztust a Golgotán nem a szegek tartották a kereszten, hanem a szeretet. És fontos, hogy ez a szeretet legyen közöttünk, bennünk, és ezt hordozzuk mi itt is a gyülekezetbe, egymás között is. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 256-os számú éneket.
Kegyelem nékünk is békesség, Istentől, a mi atyánktól, s az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, amint írva találjuk a Prédikátor könyvének 12. fejezetében, az első 7 versben, a következőképpen. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a nap világa, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az esők után. Akkor reszketni fognak a ház őrei, támolyognak az erős férfiak, megállnak az örlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden ének szó. Még egy kis emelkedőtől is félnek és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüst kötél, eltörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt. A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Amen. Ez Isten igéje. Az élet örömeibe, sikereibe, gazdagságába belefáradt, beleundorodott Salamon szól. A mindenből kiábrándult öregember. Figyeljük csak meg, milyen szomorú, vigasztalan képet fest az élet alkonyáról. És igaza is van, mert az örökké valóság távlata nélkül szemlélve, ez az utolsó szakasz a földi életben bizony olyan, ahogyan Salamon mondja. Az élet a maga sokféle tarka lehetőségeivel már a háta mögött van, előtte pedig csak a halál. Salamon azért használja ezeket a különböző képeket, mert az öregkor hanyatló életerejét akarta érzékeltetni velük. A fájdalmak sokasodnak, egyik jön a másik után, ahogyan a felhők ismét visszatérnek az eső után. Tehát a gyötrelem idejére, valamint a csökkenő öröm és a növekvő homály napjaira utal, mint olyan időszakra, amikor reszketnek a ház őrei, azaz elgyengülnek a karok és a kezek. Ilyenkor az erős férfiak támolyognak, azaz elgörbülnek és elerőtlenednek a lábak. A megállnak az örlő lányok, mert kevesen vannak kifejezés, a fogak számának csökkenésére utal. Az elhomályosulnak az ablakon kinézők pedig arra, hogy romlani kezd a szem. Az utcára nyíló ajtók bezárulása, a malom zúgásának elcsendesülése, az elhalkul minden énekszó kifejezés pedig a romló hallásról árulkodik. A fölkelnek a madárszóra szavak arra utalnak, hogy az idős emberek korán kelnek, mert nem tudnak aludni. A még egy kis emelkedőtől is félnek és ijedeznek az úton szavak pedig azt jelzik, hogy az idősebb emberek az életerő csökkenése és a félelem miatt nem mernek nagyobb dolgokba belefogni, és a legkisebb emelkedő is leküzdhetetlen akadálya számukra. Eddig észre se vett veszedelmeket rejt az út. A mandulafa virágzása az őszülő, majd fehérré váló hajra utalhat, a sáska nehezen vonszolja magát pedig arra, hogy a test meggörnyed, a járás lelassul. Amit sem ír a fűszer, az étvágy eltávozására, az ízlés meggyengülésére utalhat. A testi erő hanyatlása a halálban fejeződik be, s az ember elmegy örök otthonába, meghal. Az emberek meggyászolják őt, ahogy olvassuk az igében, az utcán, körös körül, siratók járnak. Az elszakadt ezüstkötél, az összetört aranypohár, az eltört korsó, a kútba zuhant kerékképe a teljes romlást mutatja. Egyszeri dolog volt az élet, nem lehet újra kezdeni, nem lehet visszahozni az elmúltakat. Igen, ilyen az emberi élet utolsó földi szakasza. Isten nélkül, megváltó nélkül, az örökké valóság távlata nélkül. Így fogy el a közelgő halál árnyékában minden életerő belőle. Csodaszép költői leírás, de szomorú. Reménytelen. Ez a hű képe az olyan élet végének, amelyik csupa-csupa hiába valóságban telt el. Lassan, de biztosan jön a halál, és a nap alatti ember meghódol előtte. Így írja le az Istentől elszakadt Salamon a saját öregségét és halálát. Ő maga, Salamon töpreng, nagyon józanul az előbbi fejezetben így. Senki sem tudja, hogy mi fog történni, mert ki tudná megmondani neki, mi, hogyan lesz. Mintha csak a mának kételkedő emberét hallanám, amikor így mondja, nem jött még onnan vissza senki, hát ki tudná, hogy mi van ott a halál után. Hát persze, ki, ha nem az az egyetlen valaki, Jézus, aki igenis visszajött onnan. Ha nem őtőle akarja megtudni valaki, ha nem ő maga mondja meg valakinek, hogy mi vár rá ott túl, akkor valóban senki a világon. Mert emberi okoskodás, tudomány, kutatás sosem tud választ adni a nagy jövőbeli állapot kérdéseire. az isteni kijelentés nélkül, a Biblián áthangzó isteni üzenet nélkül. Bizony, csak sötétség vár, semmi más. Hallgassátok csak meg Salamont, a bölcs embert, amint a harmadik részben így ír. Az emberek sorsa olyan, mint az állatoké, egyforma a sorsuk. Ahogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, és ugyanolyan lélek van mindegyikben. Nem különb az ember az állatnál. Bizony minden hiába valóság. Mindegyik egy helyre kerül, mindegyik porból lesz, és új bor porrá lesz mindegyik. Ki tudja, hogy fölszáll-e az emberek lelke a magasba, és leszáll-e az állatok lelke a föld alá. Beláttam tehát, hogy nincs jobb, mintha örül az ember a munkájának, mert ez jutott neki. Senki sem hozhatja őt vissza, hogy lássa, mi történik utána. Így beszél az, de hát hogyan is beszélhetne, aki önmagára van utalva, saját bölcsességére, emberi következtetésére. Idáig lát az ember, Istennek Jézusban adott világossága nélkül. Ha a nap alatti ember, a csak földi horizontú ember megöregszik és a halálára gondol, és megkérdezi a saját szívét, na és most majd mi lesz velem? Hová megyek? Akkor vajon mi lehet a válasza? Talán az, amit az egyik nagy filozófus mondott a halála pillanatában. Most jön a sötétség. Borzalmas lehet, amikor valaki úgy érzi, hogy most meghalok, és nem tudom, hová megyek. Mert az, amit Salamon itt mond, hogy a lélek pedig megtér Istenhez, csak általános frázis. Vajon igazán az Istenhez tér meg? Biztos ez? Jézus olyasmiről is beszélt a gazdag és Lázár példázatában, hogy egy ember meghalt, a teste a porba tétedett, és a lelke bizony nem az Istenhez tért, hanem éppen az Istentől elszakadt, gyötrelmes állapotba. Hát aki itt a földön nem tartozott teljes lélekkel az Istenhez, az hogyan remélheti, hogy majd ott túl, csak úgy egyszerűen minden további nélkül oda fog tartozni? Megváltás nélkül, Jézus vére által való megtisztulás nélkül senki sem lehet az Istennél. Mintha Salamon egyenesen azért írta volna le ezeket, hogy mint egy nagy figyelmeztetésként kiáltsa felénk a múltból. Emberek, ne így öregedjetek meg! Isten nélkül, megváltás nélkül, az örök élet bizonyossága nélkül hiába való az élet, és rettenetes a halál. Érzitek, micsoda mérhetetlen kiváltság az a számunkra, hogy hihetünk Jézusban. Abban a Jézusban, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz. Aki fölött nem múlik az idő, aki legyőzte a halált, és belehozta a mulandóságba az örök életet. Nézzünk csak egy olyan embert, aki Jézusban hisz, mint Pál apostol. Milyen másképpen látta és élte meg életének azt az utolsó, halálba hanyatló szakaszát. Így ír. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Mi az a belső ember? Nem csak lélek, mint ahogyan a külső ember sem csak test, hanem a belső ember a megváltás tudatára ébredt egész énem. A megváltó Istennel összekapcsolódó egyéniségem. Az a valaki bennem, aki Jézusra néz, és tudja, hogy ha meghal is, ha elszakad is az az ezüst kötél, él. Az a szellemi személyiségem, amelyik Jézus érdeméért örök életre hívatott el, amelyik az Istennel való hitbeli közösségben rejtett erőforrásokat talál, amelyiknek a külső ember, az erős férfiak, az örlő lányok, meg az ablakok, ezek csak földi edények sátorháza. De nem lényege, nem tartalma, nem célja. A lényege, a tartalma és célja az örök élet. Pontosabban maga Jézus. úgy, ahogyan szintén Pál mondja. Nekem az élet Krisztus. És ez a belső ember dacára a külső ember romlásának, hanyatlásának napról napra újul, fejlődik, növekszik. Valahogy olyan formán, mint mikor hegyoldalon halad egyre feljebb valaki. Mind messzebb ellát, egyre tágul a horizontja. A magaslat tisztultabb levegőit szívja magába. Egyre jobban megszabadul az alacsonyabb rendű élet sok-sok hiába valóságától, zajától, és nagyobb távlatból szemléli az eseményeket. Gyarapszik megértésben, jóságban, türelemben. Vagyis Jézussal együtt járva éppen nem negatív élmény a megöregedés, ellenkezőleg növekedés, fejlődés. A belső ember napról napra megújul. Szinte úgy merném mondani, hogy fiatalodik. Hiszen minél közelebb ér az út végéhez, annál aktuálisabbá válik számára egy másik útnak az eleje, egy magasabb rendű életnek a kezdete. Az egyik legkedvesebb ige az, amelyik arról beszél, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. Az igazak útja, tehát akiket Isten a Jézusban való hit által igaznak nyilvánít, Jézus érdeméért igaznak lát, az ilyen igazak életútja nem lassan besötétedő út, hanem egyre jobban kivilágosodó út. Annak a Jézusnak a fénye, akiben hisz, bevilágítja számára az élet estéjét, úgyhogy a halál immár nem vég, hanem megérkezés. Az előbbi ige szerint teljes dél, soha el nem múló nappal, boldog delelő. Nézzünk az öreg Salamonra, és nézzünk az öreg Pálra. Milyen keserűen néz hátra az egyik, és milyen reményteljes örömmel tekint előre a másik. Te melyiket választanád? Mert ma még választhatsz. Mindnyájunk előtt itt van a döntés lehetősége. Vagy a múló élet ásító üressége, ami előbb-utóbb elnyel, vagy Jézus, aki az örök életre vált meg. Hadd fejezzem be Jézusnak az egyik leghatalmasabb kijelentésével. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem által ment a halálból az életre. És Túrmezei Erzsébet versével szeretném befejezni. Lefelé tartunk. Lefelé tartunk, mondják rólunk az emberek. Ha fakul, szemünk fénye, és hangunk megremeg. Sajnálkozó mosolyt is megfigyelhetünk, amikor kihagy néha az emlékezetünk. De bánkódjam miatta, az óra lepereg, s vár az az ország, ahol senki se lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják. Lépteink lassúak, óvatosak. Nem várnak derűs, fényes utak. Halkabb a szó csengése, nehezen halljuk már. S veszít melegéből a kedves napsugár. De bánkódjam miatta, ha dermeszt a hideg. Vár az az ország, ahol senki se lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják. De bíztatón ragyog felénk Isten mosolya. Ne félj, pajzsod vagyok. Fáradt gyermeket hordoz az erős égi kéz. Szólít, szava színarany és édes, mint a méz. Mit bánkódjam, ha szívem Isten állítja meg? S vár az az ország, ahol senki se lesz öreg. Lefelé tartunk, mondják. Nem, fölfelé megyek. Hallom már a távolból a győztes éneket. S látom fehér ruhában, királyi trón körül. Nagy nyomorúságból jött, boldog sereg örül. Utam nem lefelé tart, csak a cél közeleg. S vár az az ország, ahol senki se lesz öreg. Imádkozzunk. Istenünk, annyira hálásak vagyunk neked azért a lehetőségért, hogy elküldted fiadat ebbe a világba. és nem kell, hogy a halállal véget érjen a mi életünk, és a teljes pusztulás, a kárhozat várjon ránk, hanem megragadhatjuk a kegyelmednek a lehetőségét, hozzád tartozhatunk, és az örökké valóságban is veled lehetünk. Uram, add, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget, hogy ne menjünk ma úgy tovább, hogy ezért nem adunk hálát, ha már a tieid vagyunk, és hogy elmulasztjuk a hívást, a kegyelem idejét. Uram, te adj mindnyájunk számára békességet, amikor előre, halálunk felé tekintünk. És tudhatjuk, hogy a megérkezés, a hozzád való tartozás az, ami mire ránk vár. Amen. Hirdetem a testvéreknek a jövő hét alkalmait. Hétfőn 17 órától lesz asszonykör, kedden 17 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör. Pénteken 17 órától ifjúsági és konfirmációi órára várjuk a fiatalokat. Jövő héten vasárnap 3:45-től imakör lesz, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Isten tiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu internetes oldalon élőben is közvetítjük, de ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket is a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége, ezzel is segítve ezt a szolgálatot. Szeretnénk elindítani a házaspároskört, kérjük, hogy aki szeretne ebben részt venni, jelezze, hogy az időpontot meg tudjuk beszélni. Szombaton munkás csendes napot tartunk, amikor fizikai munkálatokat szeretnénk végezni a templomban, a templom körül. 8 órára a nyitó áhítatra várjuk a testvéreket, akik szeretnék ilyen módon is megélni a közösséget. Vasárnap pedig gyülekezeti délutánt tartunk, amikor itt maradunk Isten tisztelet után, és közösen elfogyasztjuk a hozott ételeket. Ebbe a közösségbe is várunk szeretettel mindenkit. Tehát szombaton munkás csendes napra, vasárnap pedig az istentisztelet után egy közös ebéd és közös délután eltöltésére. Tegnap, ahogy a bizonyságtételekből is hallhattuk, cigánymissziós imanapra mentek a testvérek Budapestre, áldott alkalomban lehetett részük. Ma délután a gyülekezetünk egy csoportja fehér gyarmaton fog szolgálni az ott induló misszió keretében. Isten tiszteletünk után egy rövid megbeszélést tartunk ezzel kapcsolatban, hordozzuk majd imádságban ezt a délutánt. Jövőre tisztújítás lesz egyházunkban, és mivel Nagy Miklós lemondott jelölőbizottsági tagságáról, így először a helyére kell választanunk egy testvért. November 19-ig fogadja az ajánlásokat Kovács Pál jelölőbizottsági elnök, és november 26-án tartjuk ezt a választó közgyűlést. Távolabbi alkalmak, amik előttünk állnak, az adventi csendes napunk, amely december 2-án kerül megrendezésre, illetve szervezünk gyülekezeti szilvesztert is majd december 31-én az esti szilveszteri istentisztelet után. Lesznek Biatorvágyon egynapos alkalmak, házaspáros nap majd november 18-án, női nap november 25-én, férfi nap pedig december 9-én lesz. Vannak testvéreink a gyülekezetben, akik kérték, hogy hordozzuk őket imádságban, ezeknek listáját találják itt a testvérek az imádság listán a bulletin hátulján. Valóban gondoljunk rájuk, testvéri szeretettel is hordozzuk őket az Úr előtt. Most pedig a záróoltári szolgálatra készülve énekeljük a 409-es számú éneknek az első versét. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük a mai nap reggelit. Köszönjük, hogy felébresztettél bennünket. Hogy eljöhettünk Isten tiszteletre, hogy itt lehetünk együtt közösségben. Uramat, hogy tovább vihessük ennek az áldásait. Uramat, hogy a mi fülünk mindig halló legyen a te szavadra. A mi szívünk mindig befogadja a te beszédedet. És a mi testünk pedig megcselekedje, amit számára megértettél. Uram, olyan jó lenne, ha valóban az engedelmesség és az alázat lenne az, ami bennünket vezet földi útunk során. Add, hogy mindig azon az úton járjunk, amerre te vezetsz bennünket. Hiszen tudjuk, hogy akkor tudunk részesülni a te áldásaidban. Akkor tudunk gyümölcstermű életet élni. Köszönjük, hogy felhívod a mi figyelmünket életünk végére. Uram, add, hogy valóban bölcs szívhez juthassunk. Add, hogy hálát adhassunk minden napon azért, hogy a tiéd lehetünk, és hogyha véget is ér a földi életünk, akkor is te veled maradunk. Add, hogy indítson bennünket féltő szeretet azok felé, akik még nem a te gyermekei. Hogy tudjunk szolgálni feléjük, tudjuk mondani az evangéliumot, hogy legyenek, akik hozzád találnak, akik a te gyermekeid lesznek, és együtt lesznek majd velünk ott az örök életben. Uram, így áld meg mindazokat, akik vezetőink, akár az egyházban, akár a világban, politikailag vagy gazdaságilag. Uram, add, hogy rádöbbenhessenek, hogy mekkora felelősséget helyeztél a vállukra, és tudjanak azzal te szerinted valóan bölcsen bánni. Add, Uram, hogy ami házas életünk is, ami családjaink is mind fénylő csillagok lehessenek ebben a sötét világban. Olyan jó lenne, hogyha minden lélegzett vételünkkel tereád mutathatnánk, Urunk. Így áld meg bennünket, erősíts meg testünkben, lelkünkben. Add, Uram, hogyha valóban ez a külső ember megrúnik is, ami belső emberünk, az fiatalodjon, az megújuljon, az te hozzád tartozhasson, és oda is akarjon tartozni mindig. Uram, hallgass meg bennünket, amikor a tőled tanult imádsággal együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten áldását a 67. Zsoltár második verséből olvasom. Vegyétek az Úr áldását. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk.
és most folytassuk a megkezdett 400-es.
Testvéreknek, el is várom Istenet.